Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, sokfajta mélységből kiáltunk hozzád. Jól látható és kevésbé nyilvánvaló mélységekből, fizikai és lelki küzdelmek közül, a saját életünkkel és szeretteink különböző nehézségeivel küzdve. Azért, mert mi magunk okoztuk a nehézségek okát, vagy pedig a környezetünkben úgy alakultak a dolgok, és nem tehettünk ellenük semmit. Urunk, te jól ismered küzdelmeinket. Te tudod a mások elől eltitkolt nyomorúságainkat is. Jól ismered azokat a vergődéseket, amikről talán magunk sem adunk szívesen számot. S Urunk, ugyanakkor jól látod, hogy milyen gyakran mutatjuk magunkat, úgy, mint akik minden bukástól mentesek, mint akik elterveznek valamit, és az úgy is lesz. Urunk, most itt állunk előtted, a te színed előtt is, kérünk téged, hogy légy kegyelmes, és bocsáss meg nekünk mind azokért a dolgokért, amikkel egymásnak vagy neked vétettünk ellened. Urunk, kérünk, hogy most légy itt közöttünk, most szeretnénk nagyon kicsit lenni előtted, és hisszük azt, hogy te pedig nagy leszel közöttünk és bennünk. Urunk, dicsőítjük a te nevedet, hogy valóban fent és itt a földön is, Urunk, egyedül te vagy méltó, hogy hódoljunk előtted, és mi hódolunk előtted, és várjuk a te szavadat, hogy erővel és hatalommal szóljon, hiszen a te igéd élesebb minden kétélű kardnál. Urunk, várjuk a te szavadat, a te szent lelked által, légy itt közöttünk. Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Jakab apostol leveléből, onnan is a 4. fejezetből, a 13. versből. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Kedves testvéreim, az a gyülekezet, amihez Jakab apostol a levelét írta, sokszínű közösség volt, akárcsak a legtöbb, nagyobb gyülekezet. Éltek ott is olyanok, akik rutinos kereskedőként rendszeresen indultak üzleti utakra, és tisztában voltak azzal már előre, hogy egy-egy üzleti út milyen haszonnal is járhat. Ezért elkezdtek úgy beszélni terveikről, üzleteikről, mint ami már szinte megvalósult, pedig valójában még csak a megvalósulás előtt álltak terveikre nézve. Az ige is említ ilyen hozzáállást, azt mondja, hogy ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Vagyis ezek az emberek terveket szőnek. És nyilván nem csak az üzleti világról van szó, hanem mindenfajta foglalkozású korú emberről. Például arról, hogy mit tervez a ma embere. Ha valaki fiatal, akkor azt, hogy ő ebbe és ebbe az iskolába megy tovább, vagy pedig ha már elvégezte iskoláit, milyen munkát szeretne majd, és milyen párt szeretne. Szülőként a tervek a gyerekei iskoláztatásáról, az ő jövőjéről vannak. Felnőttként is eltervezi az ember, hogy miben kellene változnia, milyen tulajdonságokat kellene levetkőznie, vagy megerősítenie magában. És hogyan kellene bizonyos dolgoktól megszabadulnia, az ember, a felnőtt ember, erre nézve is stratégiákat készít. De nem csak az emberek készítenek terveket, hanem terveket készítenek a cégek, intézmények is. Ezt üzleti tervnek is mondhatjuk. És halljuk a tévében, a rádióban, hogy az állam is rendszeresen készít terveket. Ezt leginkább a költségvetési tervekről hallunk manapság. Mit nevezünk tervnek tehát? Hiszen központi gondolata mai igénynek ez. Hogyan tervezzünk, és hogyan ne. Terv az elérendő, előttünk álló célhoz vezető út. Tehát egy terv feltételezi az elérendő célt, és jó esetben az utat is, ami az adott célhoz vezet. A legtöbb ember igyekszik az élete során ismétlődő terveket készíteni. Isten nélkül háromféleképpen állhatunk életünk dolgainak a tervezéséhez. Az egyik az, amikor az ember már feladta, hogy terveket készítsen. Vagy azért, mert soha semmi nem sikerült neki, legalábbis így érzi, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy a lapokat mindig másoknak osztják. Úgy is az lesz, ahogy majd a nagyok fütyülnek. Vannak, akik egyáltalán semmit nem terveznek. Ez a fajta gondolkodás sajnos a fiatalok között is egyre inkább elharapódzik. Majd csak lesz valahogy, ahogy ezt a buta szlogen is mondja. Úgy még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Hát ez igen kevés a jövőre nézve. Van, aki így fordítja. Ma jól érzem magam, és holnap majd csak valahogy alakul az életem. Az emberek másik csoportja olyan terveket sző és hajszol egy életen keresztül, amik mindenfajta alapot nélkülöznek. Ez körülbelül olyan, mintha én arról álmodoznék, hogy milyen jó lett volna, ha kisfiúnak születek. De ha én ezt az álmot dédelgetem, és egy életen keresztül ezután gondolok és erre készülök, akkor boldogtalan ember leszek. Álomvilágban élek, és kiszalad alul a mindenfajta lehetőség. Életem végén úgy találom magam, hogy semmi nem történt velem. Megkeseredetten visszanézek, és azt mondom, lám, milyen üres volt az élet. Persze, mert semmilyen lehetőséget nem használtam ki. Mert mindig egy ábrándot kergettem, ahelyett, hogy éppen az aktuális lehetőségeimmel éltem volna. Az ilyen emberek boldogtalanul élnek, és boldogtalanul halnak meg. Számtalan ilyen ábrándot kergető ember él közöttünk. Ha magunk is, nem gondolkozunk sokszor ugyanígy. Nyilvánvalóan a különböző hozzáállások keveredhetnek egy ember életén belül. Lehet, hogy néha az egyik hangsúlyosabb, máskor a másik. De mind a kettő nagyon romboló. A harmadik, ami úgy tűnik, hogy az Isten nélküli ember legelfogadhatóbb válasza arra a kérdésre, hogy hogyan is élj és tervezz az életed, az az, amikor egy reális alappal bíró terveket készít és tűz maga elé, és szívós álhatatossággal igyekszik megvalósítani ezeket. Az ilyen emberre mondják, hogy nincs számára lehetetlen, nem lehet megállítani, a falon is átmegy. A csukott ajtó nem akadály előtte, hiszen olyan okos, olyan ügyes, kitartó, olyan jó kapcsolatrendszere van. Gazdag és befolyásos, és tudnánk még sorolni a tulajdonságait. És az a baj, hogy sokszor azt, hogy van olyan ember, aki előtt tényleg nincs lehetetlen, el is hisszük, és el is hiszik az emberek önmagukról is. Mert a fejükbe száll a dicsőség, az a siker, amit maguk mögött tudnak. Úgy néznek mások rájuk, hogy ők tényleg földre szállt kisistenek, és úgy is viselkednek velük szemben. Nemrégen egy barátom szeretett volna egy konferencián részt venni, egy gyönyörű távoli országban, nagyon készült rá, mindent megvett, mindent előkészített, úti könyveket tanulmányozott. Az utolsó lépésben sajnos egy betegség verte le a lábáról, ami lehetetlenné tette, hogy elmenjen. Minden kész volt, minden el volt rendezve, azonban mégsem mehetett. De gondoljunk bele, az egyén életétől elvonatkoztatva, úgy általában a mai gazdasági rendszerben. Minden változik, nagyon gyorsan változik. Készülnek üzleti tervek, különböző taktikák, hogy hogyan lehetne a piacot még inkább fellendíteni, aztán látjuk, hogy hirtelen minden összedől. Egyik pillanatról a másikra. Új tervek, új kezdeményezések, és mégsem történik változás. De újra visszatérve az emberi kapcsolatokra, hányan tapasztaltuk már meg egy kapcsolatban, gondolván, legyen az pár vagy baráti jellegű kapcsolat, hogy bár életre szólóak voltak a terveink, valami mégis másképpen alakult. Mert a másik nem épp úgy gondolta, vagy egészen egyszerűen jött egy előre nem látott körülmény, és a dolgok más irányba folytatódtak. Mit jelentenek ezek a példák? Ne legyenek terveink. Éljünk egyik napról a másikra, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy mikor mi az Isten akarata velünk. Szó sincs erről. Az ige semmiképpen nem erre biztat bennünket. A tervek szükségesek, hiszen ezek teszik átláthatóvá, értelmessé a napjainkat, és nyilvánvalóvá, hogy nem élünk feleslegesen. Vannak elérendő céljaink. Szükségünk van célokra. Nem csak a nem hívő embereknek van szüksége célokra, hanem nekünk is. Csak másfajta célokra. Hiszen képzeljünk el magunk elé egy olyan valakit, aki egyik nap beül az autójába, vagy felül egy vonatra, és elkezd utazni. Egy ideig még talán jónak tűnik, csak éppen az a gond, hogy nem tudja, hová tart. Miért akar épp oda menni, ahová megy? És nem világos előtte, hogyha megérkezik, ott mit fog csinálni. Ez pár napig, vagy egy-két hétig, talán egy fiatalnak még érdekes, csak úgy utazgatni. De egy életen keresztül így utazgatni, ez azt gondolom, hogy nagyon kétségbejtő lenne. A túlzott elbizakodottság és a teljes céltalanság között ingadozunk. Gyakran. Gyermekkoromban azt hittem, amikor keresztény gyülekezeti tagok azt mondták, hogy ha Isten akarja, akkor majd jövő héten újra találkozunk. Akkor nem értettem, miért mondják ezt, hiszen úgyis találkozunk, úgyis lesz jövő hét. És bizony ma már beláttam azt, és megértettem, hogy van, amikor közbe jöhetnek dolgok. Valamikor nem biztos, és nem természetes az, ami tegnap még az volt. És el kell gondolkodni, és elgondolkodtam, hogy az élet mulandó. El kell, hogy ismerjük, a terveink nagyon viszonylagosak. Jó, hogyha készítünk terveket, de fontos, hogy minden lehetőséget bekalkuláljunk számításainkba, már ha be lehet. És hogy reálisan vessünk számot az életünk lehetőségeivel. Ez azt jelenti, hogy a Biblia alapján mi keresztények tudhatjuk, hogy nem csak a láthatókkal kell számot vetnünk, hanem a láthatatlanokkal is. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Négy olyan felismerést hadd osszak meg a testvérekkel, ami ezekből következik. Az első is fontos, ahogy már mondtam, hogy legyenek terveink. Ne éljünk céltalanul bolyongva a világban, hogy majd csak lesz valahogy. El kell, hogy tervezzük azt, hogy merre tart az életünk. Hogy legyenek igenis reális terveink. Hogyan? Isten vezetése által. Istennek az útmutatása által. Jézus ennek a tükrében mondja a tanítványoknak, amikor beszél a szenvedéséről, hogy majd felmegyünk Jeruzsálembe, és ott majd megfeszítetik az emberfiát. Ez nagyon kategórikus mondat, hiszen tudja, hogy mi az Atya akarata vele, és ő igent mond erre az akaratra, és aszerint is jár. Jézus nem egyik pillanatról a másikra élte az életét, hanem látta, hogy mi az a cél, ami felé megy, és nagyon határozottan mindent ennek rendelt alá. Milyen jó, hogy ő ebben is példát mutatott, hogy ő ugyanaz Atya akaratát teljesítette, és ő ennek engedelmeskedett egész életén keresztül. Mégis tudta azt, hogy az ő élete biztos kézben van, az Atya kezében. Másodszor pedig kérdezzük meg nap mint nap, újra és újra terveink felül az Urat. Uram, valóban ez az akaratod? Valóban ezt kell ma tennem? Ez az elgondolás az életemre igaz, amit én gondolok felőle? Nagyon szutlátó körül az az ember, aki nem kalkulálja be, hogy a tervek és a körülmények változhatnak. Ahogy alakulnak új dolgok, úgy szükséges, hogy új terveink is legyenek. Merjünk változtatni a terveinken, tudva azt, hogy a mi mennyeink atyánknak a miénknél sokkal nagyobb, jobb és átfogóbb terve van, aminek a mi életünk és pici rövidtávi terveink is részét képezik. Olyan jó, hogyha felismerjük és komolyan vesszük, hogy nem elszigetelt kis egység az életünk, hanem Isten tervének a része. Ha így próbáljuk megérteni, hogy mi a feladatunk, akkor egészen másképpen fogunk saját életünkre is tekinteni. Végül az utolsó negyedik gondolat, hogy a terveket, amiket Isten akaratának alárendelve megfogalmazunk, valósítsuk is meg. Ne éljünk úgy, hogy mindig csak ábrándokat kergetünk, hiszen Jézus Krisztus is az ő földi élete alatt cselekedte az ő atyának az akaratát. Engedelmes volt. Ő is ment és a tanítványokat elhívta. Ő is ott volt és beszélt az emberekhez. Azt gondolom, hogy a mi életünknek is ez egy nagy feladata, hogy Isten a mi életünket, ahogyan megáldja, ahogyan megszólít, ahogyan megajándékoz, ezt elmondjuk az embereknek. Ahhoz, hogy megvalósítsuk terveinket, azonban fontos felismernünk azt, hogy kevés az időnk. Úgy tervezünk és gondolkodunk gyakran, hogy majd még, majd máskor, majd holnap. Pedig azt mondta az igénk, nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Úgy tervezzünk és úgy gondolkodjunk, és úgy cselekedjünk, hogy ne felejtsük el, nem tudjuk, mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy találkozunk-e még azzal, akivel ma találkoztunk. Nem tudjuk, hogy segíthetünk-e még annak holnap, akinek ma segíthettünk volna. És nem tudjuk, hogy megbocsáthatunk-e holnap még annak, akinek ma megbocsáthattunk volna. Vegyük komolyan az Isten által elkészített alkalmakat. Terveinket rendeljük alá az isteni tervnek, mert ne felejtsük el, hogy Isten jót tervez, ahogy egy ifjúságének is mondja, az életünk felől. És tudjátok, testvérek, vannak helyzetek, amikor hibázunk, amikor elhalasztunk alkalmakat, amikor rájövünk arra, hogy nem így kellett volna tenni. De szól az evangélium ma nektek, és szól mindjájunknak, hogy Jézus Krisztus erre is tud bocsánatot adni, amit hibáztunk, amit elkövettünk, amiben elmulasztottunk valamit. Olyan jó dolog lenne, hogyha megértenénk, és meg tudnánk élni azt, hogy a mi terveink, ő terveinek alárendelve, őt követnénk. A terv egy út a cél eléréséhez. Jézus maga mondta, hogy ő az út. Ezért keressük őt, ezért igyekezzünk őt minél jobban megismerni, ezért igyekezzünk őt minden nap megkérdezve az mi útjainkat járni. Olyan csodálatos az, hogy Jézus Krisztus, Istennek fia, ezen a földön járt. Ismeri az emberi élet minden nehézségét, próbatételét, problémáját. Ő ismer bennünket, úgy, ahogy vagyunk. Úgy, ahogy most itt ülünk előtte, és az ő szent lelke által ezen a mai délutánon is keres bennünket, azért, hogy mindannyiunkat azzal ajándékozzon meg, amire szüksége van. Olyan jó dolog ajándékot kapni, olyan jó dolog szeretetet kapni, olyan jó dolog olyan Istennel találkozni, aki a világ teremtője, aki a legnagyobb ezen az egész teremtett világban. Hát nyissuk ki a szívünket előtte, és engedjük azt, hogy az ő szent lelke által megajándékozzon bennünket, hiszen ő jön. Az egyik kedvenc ifjúsági énekem azt mondja, hogy ő azt adja, amire szükségünk van. Azt ajándékozza, amire leginkább vágyik és szomjazik a mi lelkünk. Merjünk lelki szegények lenni, és merjünk kérni tőle. Isten az üres kezeket, az üres szíveket várja, hogy megtöltse reménységgel, hogy megtöltse isteni kegyelemmel. Adjunk ennek utat, és a mi terveinket, a mi egész életünket adjuk át neki, ma is, és minden nap, újra-újra. Hiszen Istennek a terve az, hogy bennünket ezen a földi életen keresztül az örök hazába elvigyen. Amen. Mennyei édesatyánk, megalázzuk magunkat a te hatalmas kezed előtt, és megvalljuk most azt, hogy sokszor nélküled tervezünk, nélküled akarjuk az életünket megélni, nélküled akarjuk a problémáinkat megoldani, nélküled akarjuk járni az utat. Mert azt gondoljuk, hogy ez a földi út kényelmesebb, ha azt tesszük, amit a környezetünk, amit a világ diktál. De Urunk, te látod, hogy nagyon sokszor akadályokba ütközünk, gátakba ütközünk, mert ha a testünk talán valóban kényelmet talál, a lelkünk nem tud megnyugodni, nem tud békességre találni, ha nem követünk és nem keresünk téged. Urunk, mi most itt vagyunk a te szent hajlékodban, a te jelenlétedben, mert keresünk téged. Látod a mi kereső és szomjazó szíveinket. Látod a mi kérdéseinket, a mi gyötrő gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy hozhatjuk ezeket eléd. És köszönjük azt, hogy nálad van lehetőség újat kezdeni. Nálad van lehetőség újra és újra megtapasztalni azt, hogy megajándékozol bennünket, és a mi életünket, a mi lelkünket felemeled. Urunk, de köszönjük azt, hogy nem csak próbatételek és nehézségek vannak, hanem minden nap van valami ajándék a te csodádból, a te csodáidból. Adj nekünk szemet arra, hogy ezeket meglássuk. Urunk, a hálánkat is hozzuk eléd. Hálát adunk mindazokért a dolgokért, amit eddig a mi életünkben már megcselekedtél. Hálát adunk mindazokért a dolgokért, amiket megadtál, és azokért a szabadulásokért, amelyekben már részünk volt. Hogy hányszor és hányszor megbocsátottad a mi bűnünket, hányszor és hányszor vezettél bennünket, hányszor és hányszor a te ígéddel biztattál, bátorítottál bennünket. Urunk, ezekért is megköszönjük, és letesszük eléd a mi hálaadásunkat is. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk eléd a jövőnkre nézve, a holnapunkra nézve. Ugyan azt mondta az ige, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap, de Urunk, tudjuk azt, hogy a te kezedben vagyunk elrejtve. Tudjuk azt, hogy te a szárnyaid alá veszel bennünket, és megóvsz bennünket a veszedelem idején. Urunk, tudjuk azt, hogy te végtelen szeretettel szeretsz bennünket, és mi ebbe belekapaszkodunk, mi a te nevedet segítségül hívjuk, dicsőítünk téged, és megszabadítasz bennünket. Így könyörgünk most, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden egyes gyülekezeti tagunkért, a testi vagy lelki betegséget hordozókért, azokért, akik a gyász súlyos terhét hordozzák, hogy a te igéddel vigasztald őket. Urunk, és könyörgünk előttünk álló bűnbánati hetünkért, légy jelen közöttünk, áld meg majd egy hét múlva az úrvacsoraosztásunkat, és hisszük azt, hogy te velünk vagy mindezekben az alkalmakban, és minden egyes percben a mi életünk során. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindjájatokkal. Amen.